vagy csak véletlenül látta, mi történt. Magára akaszkodott, és maga időnként adott neki valamit, hogy elkerülje a botrányt, és mert valóban nagyon szereti Merlét. Kijátszott még egy lapot, mielőtt felelt volna nekem. Kemény volt, mint egy cikla.
Beszélt valami fényképről, mondta, de sosem hittem neki. Nem vehette fel, és ha felvette, megmutatta volna nekem előbb vagy utóbb.
Nem, nem hiszem, válaszoltam. Nagyon elmosodott kép lehetett, még a kéznél is volt a fényképezőgép az utcában lejátszódó események miatt, de megértem, hogy nem is merte megmutatni magának. Maga bizonyos tekintetben igen kemény asszony. Talán félt, hogy maga majd gondoskodik róla. Úgy értem, hogy ő valószínűleg így látta a dolgot. Ennyit fizetett neki.
Ez nem tartozik.
Kezdte mondani, aztán megállt és megrándította erős vállát. Hatalmas asszony, erős, dörzsölt, kegyetlen, aki sok mindent el tud viselni. Gondolkozott.
11.100 dollár, nem számítva azt az 500-ot, amit ma délután küldtem neki.
Hú, ez igazán rémrendes volt magától, Mrs. Murdoch, mindent figyelembe véve. Kezével bizonytalan mozdulatot tett, és újra vállat vont.
A férjem hibája volt, mondta. Részeges volt, és gonosz. Nem hiszem, hogy csak ugyan bántotta volna Merlét, de halálra ijesztette. Én nem tudom őt nagyon hibáztatni. Eleget hibáztatta ő magát az elmúlt évek alatt.
Neki személyesen kellett a pénzt Vanniének elvinni?
Ő így akart vezekelni. Különös vezeklés.
Bólintottam. Azt hiszem, ez jellemző rá. Később aztán maga férjhez ment Jasper Murdochhoz, magánál tartotta Merlét, és gondoskodott róla. Tud még valaki erről a dologról?
Senki. Csak Vanni. Mert biztosan nem mondja el senkinek.
Nem, alig hiszem. Nos, most már túl vagyunk az egészen. Vanni bevégezte. Lassan felemelt a tekintetét, és hosszan mereven rám nézett. Szürke feje, mint egy szikla a hegytetőn. Végül letette a kártyát, és kezét szorosan összekulcsolt az asztal szélén. Az új percei fénylettek. Merle eljött a lakásomra, folytattam, amikor nem voltam otthon. Megkérte a gondnokot, hogy eressze be. Az felhívott engem, és én beleegyeztem. Nagyon hamar odaérte, Merle elmondta, hogy lelőtte Vanniét. Gyors lélegzése halk suttogásként hatott a szoba csendjében. A táskában pisztoly volt. Isten tudja miért. Felteszem azért, hogy megvédje magát a férfiaktól. Ez lehetett az elgondolása, de valaki, gondolom Leslie, ártalmatlaná tette a pisztolyt úgy, hogy egy nem megfelelő méretű töltényt erőszakolt bele a csövébe. Merle elmondta, hogy megölte Vanniét, és elájult. Odaírtam egy orvos barátomat, elmentem Vanni házába, az ajtóban benne volt a kulcs. Holtan feküdt a széken, régen meghalt. Hideg volt, merev. Jóval előbb halt meg, mint ahogy Merle odaért. Nem ő lőtte le. Hogy azt mesélte nekem, ő a gyilkos, csak színjáték volt. Az orvos meg is magyarázta ezt a maga módján, de nem mutatom vele. Gondolom, érti.
Igen, azt hiszem, értem. És most?
Ágyban fekszik az én lakásomon. Egy ápolónő van vele. Interurbán felhívta Merle apját. Azt akarja, hogy menjen haza. Nincs ellene kifogása? Csak bámult. Az apja semmiről sem tud, folytattam. Sem erről, sem az előzőről. Ebben biztos vagyok. Csak annyit akar, hogy a lánya hazamenjen. Gondoltam, én majd elviszem. Azt hiszem, ez most az én feladatom. Szükségem van arra az 500 dollárra, amit Vanni nem kapott meg. A felmerülő költségek fedezésére.
És mennyi kell még?
Kérdezte durván. Ne beszéljen így. Maga ezt jobban tudja.
Ki ölte meg Vanniét?
Úgy néz ki, mintha öngyilkosságot követett volna el. A jobb keze mellett pisztoly hever. A halántékán közvetlen közelről leadott lövés által okozott seb. Míg ott voltam, ott járt Morny és a felesége. Én elbújtam. Morny megpróbálta ne érekenni a dolgot, akinek ugyanis kapcsolata volt Vannéval. Így az asszony valószínűleg azt hiszi, hogy Morny a tettes, vagy valaki, aki az ő megbízásából cselekedett. De öngyilkosságnak néz ki. Mostanára már ott lesznek a zsaruk, nem tudom, mire juthatnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint ülni és várni.
Olyan ember, mint Vanni, nem követel öngyilkosságot,
mondta Mrs. Murdoch zordan. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy olyan lány, mint Merle, nem lök ki senkit az ablakon. Nem jelent semmit. Egymásra bámultunk, azzal a belső, ellenséges érzéssel, amely kezdettől fogva megvolt közöttünk. Egy perc múlva hátralögtem a székemet, és a balkonajtóhoz mentem. Kinyitottam a rácsot, kiléptem a balkonra. Az éjszaka csendes és nyugodt volt körülöttem. A fehér holdvilág hideg és tiszta, mint az igazság, amelyről álmodozunk, de amelyet nem találunk meg. Lent a fák súlyos árnyakat vetettek a holdfényben. A kert közepén egy külön kis kertecske volt. Díszkút, csillogása tűnt a szemembe, mellette függőágy. Valaki feküdt a függőágyban, s lepillantva cigarettát láttam parázslani. Visszamentem a szobába, Mrs. Murdoch megint passziánszozott. Oda mentem az asztalhoz, és lenéztem rá. Közben kiásta a pikázt, mondtam. Csaltam, válaszolta fel sem nézve. Egy dolgot szeretnék még magától megkérdezni, mondtam. Ez az érmeügy meg mindig homályos. A néhány gyilkosság miatt, amelyek most, vagy visszakapta az érmét, értelmetlenek látszanak. Azon gondolkoztam. Vajon van-e valami ismertető jele a Murdoch Brazernek, amelynek alapján egy szakértő, mint az öreg Morningstar, azonosíthatja? Csendben ült, és gondolkozott, nem nézett fel.
Igen, lehet, hogy van. Az érmekészítő monogramja, EB, a sas bal szárnyán található. Általában így mondták nekem, a jobb szárnyon szokott lenni. Ez az egyetlen, amire gondolhatok.
Azt hiszem, ez elég is. Tényleg visszakapta az érmét, ugye? Ugye, te nem csak azért mondta, hogy abba hagyjam a kutatásaimat. Gyors villanaga a páncélszobában van. Ha megtalálja a fiamat, ő majd megmutatja. Nos, elbúcsúzom. Legyen szíves, csomagoltass össze Merle ruháit, s reggel küldj el a lakásomra. Megint felkapta a fejét, és a szeme csillogott.
Maga meglehetősen erőszakos fiatalember.
Csomagoltassa össze, mondtam, és küldje el. Már nincs szüksége Merlére. Most, hogy Vanné meghalt. Tekintetünk összefonódott, és egy hosszú pillanaton át úgy is maradt. A szája sarkában furcsa, merev mosoly jelent meg, aztán lehajtotta a fejét, és a jobb kezével felvette a baljában tartott kártyacsomóból a legfelső lapot, megfordította, ránézett és lerakta a ki nem játszott kártyák közé a talon alá. Aztán megfordította a következő lapot nyugodtan, csendesen, olyan szilárdan, amilyen a kőmolló könnyű fuvallatban. Átmentem a szobán, és kiléptem, csendesen becsukva az ajtót. Végigmentem a folyóson, le a lépcsőn, az alsó hallnál, a téli kert és Merle kis irodája mellett, majd ki a kedélytelen, dohos, sohasem használt nappaliba, amely úgy hatott rám, mintha egy bebalzsamozott hulla lenne benne. Hátul kinyitta a balkonajtó. Leslie Murdoch lépett be, megállt és rám bámult. 33. fejezet. A ruhája gyűrött volt, és a haja borzas. Kis vöröses bajsza jelentéktelen, mint mindig. Szeme alatt az árnyékok mély árkokat húztak. Üres, hosszú, fekete szipkát bal keze oldalához veregette, miközben ott állt. Látszott rajta, hogy nem örül nekem, nem akar velem találkozni, és nem akar velem beszélgetni.
Jó estét, mondta mereven. Éppen elmegy?
Még nem egészen. Beszélni akarok magával.
Nem hiszem, hogy bármi beszélni valunk lenne, unom a beszédet.
De igen, van miről beszélnünk, egy Vanné nevű emberről.
Vanné?
Talig ismerem ezt az embert, csak látásból. Amit tudok róla, az nem nagyon tetszik nekem. Ennél egy kicsit mégis jobban ismeri őt, mondtam. Mejjebb jött a szobába, leült az egyik, csak merj belém ülni székbe, állát bal kezére támasztva előrehajolt, és a padlót nézte.
Rendben van, mondta fáradtan. Ki vele? Az az érzésem, hogy remekelni fog. A logika és az ösztön és a többi szemét könyörtelen folyama, mint a detektívek a könyvekben.
Az biztos. Egyenként előveszem majd a bizonytékokat, majd összekötöm egy csinos csokorba, hozzáteszek egyet-mást, amit magam találtam ki, elemzem az okokat és a jellemeket, és úgy csűröm, csavarom az ügyet, hogy a helyzet teljesen újszerű legyen, amelyben magam sem ismerem ki magamat egészen, addig a végső pillanatig, amíg lecsapok az addig legkevésbé számba jövő gyanúsítottra. Felemelt a tekintetét, és majdnem mosolygott.
Aki erre halott sápottá válik, szája habzik, és előránt egy pisztolyt a jobb füléből.